prostata anatómiai szempontból a férfi reproduktív rendszernek az egyik kulcseleme, elhelyezkedésileg a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és a húgycsövet öleli körül. És ez a férfiak leggyakoribb szolid daganata, tulajdonképpen ennek a szervnek a mirigyhámjából indul ki. Az esetek 95%-ában adenokarcinoma, ez tulajdonképpen a szövettani behatárolása. És fontos azt is tudatosítsuk, hogy nem lehet általánosan csak a prostatarákról beszélni, mivel hogy ez egy nagyon sokarcú betegség, változhat a lassan növekvő, évekig tünetmentes formától egészen a biológiailag nagyon agresszív, gyorsan növekedő formákig, ezer arca van, és ez nyilván majd a kezelési lehetőségekben is megmutatkozik. A nemzetközi irányelvek egyetértenek abban, hogy a világon az egyik leggyakoribb daganat, Európában is az első helyen áll a férfi daganatok között. Egy 2022-es statisztikát találtam Romániából, ez tulajdonképpen azt írta le, hogy 100 ezer férfiből 53,9-et érint, és 2022-ben az új esetek száma 10.442 volt. Ezt, hogyha visszaosztom egy évre, akkor azt jelenti, hogy 28 esetet diagnosztizáltak egy nap, ami azt jelenti, hogy óránként több mint egyet. Tehát az év minden napjának, minden órájában gyakorlatilag diagnosztizáltak egy új esetet.
Melyik az a korosztály a férfiak esetében, amelyik a leginkább ki van téve a prostataráknak, tehát kik azok, akik hatványozottan kell figyeljenek azokra a jelekre, amiről a műsor folyamán még beszélni fogunk?
Ez egy kifejezetten életkorhoz kötődő daganat, ahol a kockázat a korral együtt folyamatosan is meredeken emelkedik. A diagnózisoknak több mint 60-70%-a 65 év feletti uraknál történik. 50 év alatt relatíve ritka, illetve hogyha előfordul, akkor inkább genetikai hátteret gyanítunk mögötte, és ilyenkor sajnos a lefolyása is agresszívebb.
Minek a hatására alakulhat ki akkor a prostata daganat, melyek ebben az esetben a kockázati tényezők, és mennyire számít a genetika, vagy éppen az életmód?
Ez egy hormonérzékeny daganat, tehát tulajdonképpen a férfi nemi hormonok, mint például a tesztoszteron, stimulálják a prostata szövetet. Tehát minél hosszabb ideig történik ez a stimuláció, ergo minél idősebb a beteg, minél tovább termel ilyen hormonokat, a prostata sejtek annál hosszabb ideig vannak kitéve ennek a stimulációnak, tehát ezért van az, hogy idősebb életkorban nagyobb rá az esély. Illetve ugye nyilván arról is beszélnünk kell, hogy az életkor előre haladásával nő a DNS károsodások száma is, hiszen a sejtek örekedésével egyre gyakoribbak a mutációs hibák, és ezek vezetnek tulajdonképpen a daganatokhoz, a kialakulásához is. Ezek egyrészt etiológiai faktorok, tehát hogy miért is alakul ki, másrészt, ahogy már mondtam, magyarázzák azt, hogy miért idősebbeknek alakul ki. Nyilván nagyon sokat számít a genetikai háttér, és fontosak a környezeti tényezők is, sőt, hiszen a prostatarákoknak 5-10%-a örökletes, az eseteknek az ötödében családi halmozódás figyelhető meg. Hogyha valakinek az apja vagy a fiú testvére, tehát elsőfokú rokona prostatarákos, akkor esetében akár 2-3-szorosára is nőhet ennek a betegségnek a megjelenésének a kockázata. Vannak azonosított genetikai mutációk is, mint például a BRCA1 és 2. Ezekről általában akkor beszélünk, amikor mellrákról vagy petefészekrákról beszélünk a hölgyek esetében, de figyelemmel nem csak olyankor jelentkezik, hanem prostatarákkal is összekötötték, ezért nyilván ezekre is figyelembe kell venni.
Beszélgessünk arról is, hogy milyen fizikai és lelki kihívásokkal találkozhatnak azok a páciensek, akiknél a prostatarákot diagnosztizáltak.
A prostatarákkal diagnosztizált betegek nem csak orvosi kezeléseken mennek keresztül, tehát egészen eddig ezekről beszéltünk, de nem csak erről van szó, hanem komoly fizikai és lelki megterheléssel is szembesülnek. Fizikai szinten a műtét, a sugárkezelés vagy a hormon megvonás, ezek mind olyan változásokat okozhatnak, mint a fáradtság, a vizelettartási nehézségek, a szexuális funkciók csökkenése. A hormonkezelés az gyakorlatilag tünettanilag megegyezik a hölgyeknél a klimaxos tünetcsoporttal, vagyis hőhullámok, hangulatingadozások, súlygyarapodás jelentkezhet. És a mindennapi testkép, a férfiasság megélése és az intimitás sokszor újraértelmezést igényel, tehát ezek megviselik az urakat. És ezek a változások jelentős fizikai alkalmazkodást követelnek a betegtől, tehát el kell fogadják, hogy mától az életükbe ezeket a faktorokat hormonokat mind be kell vonni. Amúgy is lelkileg egy ilyen diagnózis nagy teher, hiszen tudjuk, hogy a rák, ez a szó már szorongást és bizonytalanságot, egzisztenciális félelmet, sőt, akár ne adj Isten szégyenérzetet hozhat fel. Sok beteg megküzd a kontroll elvesztésének érzésével, a kiszolgáltatottsággal, vagy azzal, hogy nehéznek érzi megosztani a félelmeit a családjával. De szerintem minél többet beszélünk a daganatos megbetegedésekről, annál könnyebben fog ez menni. Annál inkább megszokott lesz ez, és akkor majd úgy fogunk beszélni róla, mint bármelyik másik betegségről. És szerintem, hogyha ez a kommunikációs gát egy kicsit feloldódik, akkor azzal minden betegnek tudunk segíteni.
Egy érdekes kifejezést említett, ami mellett nem tudok elmenni, szégyenérzet. Miért lehet szégyenérzet a daganatos betegekben, illetve hogyan lehet akkor nekik most a szégyenérzeten túl lelki támaszt nyújtani egy-egy daganat esetében?
A prostata az egy olyan szerv, amelynek a működése szexualitással és vizelettartással kapcsolatos. És ez két olyan téma, amiről a férfiak természetesen nehezebben beszélnek. Ezért van az, hogy gyakrabban kapcsolódik hozzá szégyenérzet, gyakrabban kapcsolódik hozzá zavarodottság vagy félelem. Emellett pedig ne felejtsük el, hogy a rektális digitális vizsgálat az nyilván egy kényelmetlen, sokak számára akár kínosnak tűnő vizsgálat is, és ezért is van az, hogy ezt inkább halogatják és elkerülik.
Hogyan lehetne akkor javítani az egészségtudatosságot és a szűrési hajlandóságot, különösen itt Romániában? Kérdezem ezt azért is, mert ugye egyre gyakrabban lehet azzal találkozni, hogy valaki megkérdőjelezi a szakembereket, megkérdőjelezi az orvosokat, megkérdőjelezi a tudományt, és teszi mindezt úgy, hogy semmilyen megalapozott ismerete nincs az adott szakterületen.
Először is fontos lenne közelebb hozni az orvoslást a hétköznapokhoz. Az emberek akkor bíznak jobban egy rendszerben, az egészségügyi rendszerben, ha azt érzik, hogy érthetően, átláthatóan kommunikálnak velük, és nem centről mondják meg a teendőket, hanem partnerként vannak kezelve. Elmagyarázzák a döntések miértjét, a lehetséges következményeket, és meghallgatják a félelmeiket. Az egészségtudatosság növekedése szerintem valójában ott kezdődik, amikor valaki úgy érzi, hogy joga van érteni azt, ami vele történik, mert hogyha érti, akkor kevésbé fél. Hiszen fontos arról is beszéljünk, hogy a férfiak, és most a prostatarákról beszélve a férfiak, de úgy amúgy onkológiai szempontból az egész populáció gyakran nem azért nem jön el szűrésre, mert nem elég tájékozottak, hanem néha azért, mert félnek. Félnek a diagnózistól, félnek a vizsgálatoktól, félnek a következményektől, félnek attól, hogy a betegség megkérdőjelezi a férfiasságukat, teszem azt a prostatarák esetében. Ha ezt kimondjuk, ha ezt normalizáljuk, hogyha biztonságos tereket teremtünk a beszélgetésre és a hiteles informálódásra, akkor én remélem, hogy a szűrési hajlandóság is egy idő után nőni fog. Illetve teljesen igaz van abban, hogy az utóbbi időben az emberek egy része úgy kérdőjelezi meg a tudományt vagy a szakembereket, hogy közben nincs valódi tudás az adott területről. Ez nem egy egyéni hiba, szerintem ez a modern információs közegnek a következménye, hiszen minden információ és állinformáció tőlünk egy kattintásra vagy egy gördítésre van, és nagyon fontos, hogy tudjunk válogatni. És sajnos a tudomány bonyolult, tehát ha elolvasunk egy tudományos cikket, az bonyolult, az nehezen érthető. De az alternatív narratívák valahogy mindig annyira egyszerűek, annyira könnyen megérthetőek, könnyen emészthetőek, könnyebben hihetőek. Tehát, hogyha a szakemberek megtanulnak érthetően, röviden és empatikusan kommunikálni, akkor szerintem a hitelességük is automatikusan erősödni fog. Illetve természetesen sokkal könnyebb lenne növelni a szűrési rátát akkor, hogyha lenne egy országszinten könnyen elérhető szűrőprogram, amiben mindenkit be tudunk vonni.